Vigadjatok a mi Istenünk előtt, újjongjatok Jákob Isten előtt, kezdjetek zsoltárba, szólaltassátok meg a dobot, a szép hangú citerát és lantot. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 84. zsoltár első versét énekeljük, fennállva, örvendezzetek az erős Istennek. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Így szólt a tanítványokhoz. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet. Megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. 329. énekünk második versét énekeljük. Egy igeverset olvasok fel, a Krónikák első könyve első néhány verséből, tehát a Krónikák. Ádám, Sét, Énos, Kénán, Mahalájél, Jered, Énok, Metusálek, Lámek, Noé, Sém, Hám és Jáfet. Jáfet fiai volt a Gómer, Mágog, Mádai, Jáván, Tubál, Mesek és Tírász. Gómer fiai voltak Askenáz, Rifat, Tógarmá, Jáván fiai voltak Elisá, Tarsisá, Kittim és Ródánim. Foglaljuk el a helyünket. A felolvasott versek biztos meglepőek egy keresztelőn, ráadásul az egész Krónikák könyve szinte-szinte nem áll másból, mint nevekből, és hát a Krónikákból is kell prédikálni, bár nem nagyon szoktunk. Nem folytatom, de ahogy mondottam, mégsem önmagáért való ez a lista. Már az első versbe, ha belenézünk, akkor valami érdekeset fogunk találni. Tudnélik, így kezdi, hogy Ádám, Sét, Sét Ádámnak volt a fia, de Sét előtt volt még két fiú, akik nincsenek benne a Krónikásnak a nemzetség táblájába, ugye Kain és Ábel. Ábel nekem volt utóda, mert Kain megölte, de Kainnak nagyon sok utódja volt, de a Krónikás nem veszi bele abba a nemzetség táblába, amelyik számára nagyon is fontos, mondhatni, hogy törölte. Miért? Mert Káin a szembe ment az Isten tervével, amelyik kezdve Ádámtól és folytatódva többiekben elindul, azt, amit üdvösség történetnek nevezünk, annak az ős gyökerei már ott vannak, ugye a paradicsomi esetnél, történetnél, ott van egy ígéret, hogy ellenségeskedés szerzek a közted és az asszony között, mondja a kígyónak, és az majdan valamikor, majd ugye a fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. Ugye ez egy hirtelen egy hatalmas ív, de most menjünk csak vissza ide. Tehát azt jelenti, ez is miért érdekes ez egy keresztelőn, hogy van egy nemzetség tábla hosszan-hosszan felsorolva, mert néven neveztetnek most ezek a gyermekek. És ez azt jelenti, hogy amikor néven neveztetik a keresztség sákramentuma által, akkor Isten nevezi néven, ha pedig Isten néven nevezi, az azt jelenti, hogy terve van vele. Mindkét gyermekkel terve van az Istennek. Ezért hangzik el most a keresztség sákramentumában az ő nevük. És azt jelenti ez, hogy az ő életük most kap egy célt, és kap egy utat, amit meg kell találni, és ha megtalálja, az ő útjuk lesz, és akkor lesznek igazán a helyükön, ha pedig a helyükön vannak, bármi nehézség éri az életbe, mégis boldog emberek lesznek. De ez az út megtalálható, mert Isten mindenkinek megmutatja. Nem titkos tudomány ez. Ugye az Úr Jézus Krisztus ismerete ez az út, és az ő követése, akiről most neveztetnek ezek a gyermekek kereszténynek, krisztiánoinak neveztetnek. És belekerül a nevük egy hatalmas névsorba, amelyik nem csak a Krónikák könyvében van, hanem azóta is folytatódik az egyház történetében, az előttünk járó nemzedékek nevei a Krisztus követők névsorába. Mi a mi felelősségünk? Az, hogy ott is maradjon a nevük. Amikor ugye most majd fogadalmat teszünk, szülők, keresztszülők, akkor arra teszünk, hogy a magunk részéről, az emberi oldalát tekintve mindent megteszünk, hogy az ő nevük ott is maradjon. Ez a küldetése, felelőssége azoknak, akikre rábízatott az ő életük, hiszen nem csak arról van szó, hogy egészségesen növekedjen, kapjon meg mindent, hanem ott van az ő életüknek, csak nyugodtan hagyja a gyereket, ott van az ő életének, tüknek szellemi dimenziója, lelki kincse, mindaz, ami elkészítettett a számukra, ismerjék meg, adassék meg nekik az, hogy valódi döntést hozhassanak, amikor eljön az ideje, hogy hallják meg az őket hívó és hazaváró urat. És hogy egy valóságos lépést teszünk most e felé, amikor megkereszteljük őket. Hogy ez így lehessen, most hallgassuk meg a szülők, keresztülők fogadalomtételét, tessenek kijönni, nyugodtan, csak hagyj ordítsa, mondtam, hogy ordíthat. Úgy, nyugodtan, hagyja csak, hagy tomboljon. Szeretném tehát először is megkérdezni, hogy akarják-e, hogy ezek a kicsi gyermekek keresztség sákramentuma által református keresztény anyaszentegyházunkba befogadtassanak, feleljék, akarjuk. Ígérik-e, fogadják-e, hogy úgy nevelik és neveltetik, hogy majd ők maguk tesznek vallást az ő hitükről, Isten és ember előtt a konfirmációban, feleljék, ígérjük és fogadjuk.
Ígérjük és fogadjuk.
Hallotta Isten, hallotta ember a szent fogadalomtételt, megvalljuk a mi keresztény hitünket, elmondva minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást eképpen, nem baj ez, ha sír, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, s Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami urunkban, ki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, szentek közösségét, bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Nincsen semmi baj. Meghajtjuk a fejünket háladó imádságban, eképpen mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálát adunk néked ezekért a gyermekekért, azért, hogy egészségesek, hogy növekednek, könyörgünk az ő életükért, életútjukért, légy ott a te megváltó szereteteddel, kegyelmeddel, jelents ki magad nekik, és őrizd meg őket a magad számára. Amen. Na kérem szépen. Maria, én téged keresztelek, atyáma, Jézusa, és Szent Lélek mutatja meg éve. Na gyere, helyes életet ad belőle a nyelvét kéne. Mondom, hogy természetesen, hogy vécidét, jó? Na és nem jöltök. Nem esetleg téged keresztelek, ő az atyáma, Jézusa. A mindenható Isten áldja és őrizze meg a kis életeket, adjon nékik testben és lélekben való növekedést, lehessenek szüleiknek, keresztüleiknek örömére, anyaszentegyházunknak felnőtt, élőhitű tagjai és egykor részesei az örök üdvösségnek. Amen. Kérem, hogy forduljunk a gyülekezet felé, és 131. Zsoltár 3. versét énekeljük. Keressük meg közben a 467. énekünket, és énekeljük, mi jó, ha bűntől már szabad. Istennek igéjét hallgassuk meg, amint az megiratott a mi számunkra 81. Zsoltárban.
A karmesternek, a szőlőtaposók kezdetű ének dallamára, Ászáfé. Vígadjatok a mi erős Istenünk előtt, újongjatok Jákob Isten előtt. Kezdjetek zsoltárba, szólaltassátok meg a dobot, a szép hangú citerát és lantot. Fújjátok meg a kürtöt új holdkor, holtöltekor is ünnepünk napján, mert Izraelnek szóló rendelkezés ez, Jákob Istenének törvénye. Intelmül adta Józsefnek, amikor Egyiptom ellen vonult. Ismeretlen beszédet hallottam. Levettem válláról a terhet, keze megszabadult a kosárhordástól. Hozzám kiáltottál a nyomorúságban, és megmentettelek. Válaszoltam neked a felhőből mennydörgésben. Próbára tettelek Meribá vizeinél, hallgass meg népem, hadincselek. Bárcsak hallgatnál rám, Izrael, ne legyen más istened, idegen istent ne imádj. Én, az Úr, vagyok a te istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, nyisd ki a szádat, és én megtöltöm.
Isten tegye áldottá az igéjét, szívünk befogadását, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük néked azt, hogy most itt lehetünk a te házadban, amikor nyilvánvalóan valami új kezdet előtt állunk, hiszen megérezzük és átéljük azt, hogy változik az évszak is, változik minden, miközben gyümölcs, aratásnak, termésnek ideje van. Köszönjük, hogy annyi minden beérett az elmúlt időszak munkáiból, és azt is meglátjuk, amikor itt van előttünk a terített asztal, hogy annyi minden elrontottunk, aminek most jó gyümölcsét kellene élveznünk. De te vagy az, aki mindeneket megítélsz, és mindeneket meg is bocsátasz, ha odafordulnak hozzád. Ha szeretnénk megüresíteni a szívünket, hogy te töltsd be azt, ahogy a zsoltáros is kérte azt, hogy te elégíts meg bennünket, eledellel, a te igéddel, te örömöddel, szentségeddel. Kérünk, hogy légy közöttünk, áldj meg bennünket. Köszönjük a sákramentumokat, kisgyermekeket, az ígéreteket, amelynek ők is és mindnyájan együtt örökösei vagyunk. Légy itt közöttünk, áld meg szólót és a hallgatót egyaránt. Hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérném szépen a gyermekeket, még úgy látszik, hogy meglehetős. Azért van egy pár, már azt hittem, hogy a utolsó nap már. Ó, te vagytok itten, gyertek csak, gyertek. Gyertek csak. Gyere, úgy, ügyes vagy. Ó, hát figyelj, nyomuljatok körbe, úgy arra felé, lehet, hogy körbeértek. Gyertek, húzódjatok. Jó? Ezek segíts nekik erre körbe jönni. Kicsit húzzad őket, fog meg a kezik. Úgy. De gyere, ott a nyom, úgy. És már meg is vagyunk. Úgy, ugye, milyen ügyesen. Hó, de örülök neki, hogy megint körbeérünk. Állj be a sorba. Úgy, fog meg a kezét. És akkor most egy nagy rendes református áldás békességet szeretnék hallani. Áldás békesség. Hát kérem szépen, így a legtöbbünknek itt most ugye már nem lehet kispórolni, egész nyáron ellenálltam a kísértésnek, hogy egyszer se beszéltem az iskoláról. De hát most mit csináljunk, mert az iskolának ideje van, igaz?
Igen.
Akkor beszélünk róla. És ahogy matattam tegnap az íróasztalon, és gondolkodtam, hogy mit is mondjak nektek, találtam valamiket, ezeket összeraktam, és miután már ilyen bátran válaszoltál, te fogod ezt nagyon határozottan elmutatni. Ugye ez nagyon szép ez. Mi ez? Hát, Biblia is lehetne, de általában énekes könyvekre szokták ugye a kelyhet rátenni. Nyisd ki! Hát miért nem lehet?
Mert kőből.
Mert kőből van, fiam, ugye? Milyen trükkös ez, igaz? Na kérem szépen, tehát itt van egyszer egy könyv, ami kőből van, veszünk egy másikat. Ez már mindjárt jobban néz ki. Ez is nagyon szép. Tessék kinyitni. Milyen benne?
Egy doboz.
Hát üres. Igaz? Kinyitom a könyvet is. Üres. Na kérem szépen, hát ezzel se sokra mentünk. Van egy másik könyv. Hát ezt ki lehet nyitni, igaz? Így van, mert mi ez?
Ez a...
Hát mi ez?
Új szövetség.
Új szövetség, persze, ez a Biblia. Na láttunk itt három könyvet, ugye? Az egyik kőből van, igaz? A másik üres. A harmadik az kinyitható, és tele van írva. Na most akkor ez mire tanít bennünket? Hát én úgy gondolkodtam ezen, hogy hogyan is mondjak nektek valami, ami jól megjegyeztek. Hát aztán az jutott eszembe, hogy amikor én iskolába mentem, amit nem szerettem, azt nem is tanultam meg. Se az iskolába, se a hittanórán. Ugye? Mikor az ember szíve miből van? Kőből, akkor annak magyarázhatnak, igaz? Ugye a kőszív. Van ilyen? Van ilyen? Be vagyok rágva?
Igen.
Hát bizony van a kőszív, ugye? Csak úgy ne maradjon. Aztán van olyan is, hogy a szívünk üresen kong, ugye? Nagyon könnyű ez, nincs benne semmi. Nagyon könnyű és könnyelmű dolog, amikor üres a szívünk, ugye? Az az üres szív, ugye? Az a kőszív, meg az üres szív. És amikor ezt a könyvet kinyitom, ami a Biblia, akkor milyen szív?
Akkor jó.
Nyitott szív. Na, abba lehet valamiket mondani és tenni. Akkor meg tud bennünket szólítani az Úristen is, az ő igéje, meg tud szólítani a tanárnén is, meg a tanítónén is. Akkor nyitott szívűek vagyunk, ugye? Hány szív van itt az asztalon? Van a kőszív, üres szív, és a nyitott szív. Na hát, mi melyiket válasszuk?
Nyitott.
A világos. Úgyhogy ez így legyen holnap reggel 8-kor is, jó? Nagyon szépen köszönöm. Áldás, békesség.
Áldás, békesség.
Szervusztok, menjetek, köszönöm. Mi pedig keressük ki a 168. dicséretet. És énekeljük a igehirdetésre készülve, 168-as, Ó Atya Isten, irgalmas nagy Úr! Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom, a Tesszalonika beliekhez írott levél első levélnek a negyedik részéből, a levélből hosszabb részt olvasok, úgyhogy foglaljuk el a helyünket. Tehát 1 Tesszalonika 4. Egyébként pedig testvéreim, kérünk titeket és intünk az Úr Jézus nevében, hogy amint tőlünk tanultátok, hogyan kell Istennek tetsző módon élnetek, és mint éltek is, ebben jussatok még előbbre. Hiszen tudjátok, milyen rendelkezéseket adtunk nektek az Úr Jézus nevében. Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek, hogy tartózkodjatok a paráznaságtól, hogy mindenki szentségben és tisztaságban tudjon élni feleségével, nem a kívánság szenvedélyével, mint a pogányok, akik nem ismerik az Istent, és hogy senki túlkapásra ne vetemedjék, és ne csalja meg testvérét semmiféle ügyben. Mert bosszút áll az Úr mindazokért, ahogyan már előbb is mondtuk nektek, bizonyságot tettünk róla, mert nem tisztátalanságra hívott el minket az Isten, hanem megszentelődésre. Aki tehát ezt megveti, az nem embert vet meg, hanem Istent, aki szent lelkét reátok árasztja. Testvéri szeretetről pedig nem szükséges írnom nektek, hiszen titeket is az Isten tanított az egymás iránti szeretetre, és mert gyakoroljátok is ezt minden testvér iránt egész Macedóniában. De kérünk titeket, testvéreim, hogy egyre inkább gyarapodjatok ebben, s tartsátok becsületbeli dolognak, hogy csendesen éljetek, tegyétek a magatok dolgát, és saját kezetekkel dolgozzatok, ahogyan elrendeltük nektek, a kívülállók iránt tisztességesen viselkedjetek, és ne szoruljatok rá senkire. Kedves testvérek, a Tesszalonika beliekhez írott levélből vesszük az ígét, amely egy intés és tanítás, hogyan kell Istennek tetsző módon élni, mert ez az Isten akarata, hogy megszentelődjetek, mondja az apostol. A Tesszalonika beliek hitre jutottak, és most azelőtt a kérdés és feladat előtt állnak, hogy hogyan tovább. A hit nem csak azt kérdezi, hogy mit higgyünk, ugye világosan mondja a Káténk, hogy mindazt, amit nekünk az evangélium ígér, és amire minket, ami egyetemes és kétségben felülálló keresztény hitvallásunk tételei tanítanak. Tehát ugye a hittanról beszélünk, amiről amúgy is annyit beszéltünk most egész nyáron, meg egész évben. Hát a mit kérdés az nagyon hangsúlyossá vált most, és az iskolában is nagyon izgalmas kérdéseké, hogy vajon mennyien és hogyan fogják ezt megtanulni, de ez csak az egyik fele. Tehát nem pusztán egy gondolati egyetértés a hit, hanem a hogyan ugyanolyan súllyal oda tartozik. Ugye, hogyha a mit vagy a hogyan bármelyik hibázik, akkor az egy félszárnyú madár, az marad a földön, és csak úgy verdes, az nem fog szárnyalni. Tehát a hogyan is ide tartozik. Ez a keresztény élet maga. Ugye a K.T. mondja ezt a keresztény emberről, hogy a bűn és az ördög ellen ez életben szabad lelkiismerettel harcoljak. Hát ez a megszentelődés tulajdonképpen szabad lelkiismeret, ezt kétszeresen alá kell húzni. Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek. Ez a szabad ember útja, aki méltó akar lenni Urához. Hát hogyan éljünk a mindennapi életben, hogy abból a görög világból és életformából átjön az a gyülekezet Tesszalonikában, nagyon fiatal még, és nekik kérdések halmaza az, hogy mi is ez, hogy keresztény élet, és Pál egész konkrét módon válaszol a fő kérdésekről. Ugye nem törvény prédikál, hanem segít abban, hogy határozottan megéljék a Krisztushoz tartozásukat, a különbséget a régi életük és az új életük között, hogy átélik benne azt, hogy igen, kijöttünk abból az istentelen életből, és valami új kezdődik a Krisztussal. Megszentelődés nem azt jelenti, hogy megjavulsz, ha bele gebetsz is, ugye, hanem azt a királyi szabadságot jelenti, hogy lehet így élni, és ebben növekedni, és megtapasztalni azt, hogy az Isten megáldja a hívőt ebben a törekvésében. Ugye, tehát itt ezt nagyon fontos látni, hogy amikor keresztény életszabályokról beszélünk, akkor nem a kell, ugye ez szinte csak egy hajszányi különbségnek tűnik, meg világok válasszák el egymást, hanem a lehet, a szabad. Szabad így élni, szabad jónak lenni, szabad tisztának lenni, szabad szentnek lenni. Hát melyek ezek a területek, amik a leginkább izgalmasak is veszedelemnek vannak kitéve? Hát a férfi-női kapcsolat világos, amit ugye egyszerűen csak nevezünk így, hogy a nemiség vagy szexualitás, a pénz, főleg a kereskedelemre kell gondolni, a közösség, a munka és a nem keresztény világgal való kapcsolat. Pál azt mondja, hogy ezeket már elkezdtétek, de növekedni kell, nincs növekedés, akkor általában ugye visszaesés van. És azt mondja, hogy tőlünk tanultátok, hogyan kell Istenhez méltó módon élnetek. Mielőtt tanítanánk, bármit mondanánk, ugye eszükbe kell jutni annak, hogy a legfontosabb feltétele mindenfajta tanításnak, intésnek a vezető, a tanító bölcsessége és tisztessége. Ez, hogy tőlünk tanultátok. Erről fog szólni holnaptól az élet, az iskolákba, a miénkbe is. Ugye? És amikor visszaemlékszem a diák koromra, akkor én nem tantárgyakra emlékszem, hogy jaj, de jó volt, mit tudom én, történelem, vagy jaj, de jó volt a fizika. Nem. Milyen volt a tanár? Ugye? Miért szerette a magyart valaki? Mert nagyon jó volt, mint ember, mint tanító, hiteles volt a tanár, tehát rajta keresztül szerettük a tárgyakat is, vagy nem szerettük. Tehát a tanító maga kell, hogy az élő példa legyen, és amennyiben ez így van, akkor mondhatja el ezt, hogy tőlünk tanultátok. Egyébként ma van a tanárok, tanítók napja, évnyitók napja, ugye, ebben benne vannak a hitoktatók is, lelki gondozók és lelkészek, és oda lehetne írni mindegyiknek a szobájába ezt a kis félmondatot figyelmeztetésként, hogy tőlünk tanultátok. Ez a nagy kérdés. Ugyanakkor a növekedő, a megszentelődő ember el kell, hogy jusson arra a nagykorúságra, ugye már nem a tanítóra szorul, hanem megtanulta a leckét, és alkalmazni tudja. Tehát ez a kérdés itt, ugye, hogy mennyiben vagyunk felnőttek ezekben a kérdésekben. Nézzük röviden a páli sort. Tartózkodjatok a paráznaságtól, hogy mindenki szentségben és tisztaságban tudjon élni a feleségével. Beszéltünk már nem egyszer arról, hogy a birodalom hogy nézett ki annó, teljes szabadosságban, amit ugye a római görög világot jellemezte, és amelyben kiszolgáltatottak voltak a nők elsősorban. Ugye a zsidó talajon úgy látszik, hogy ez nem így van, de rabbinusi gondolat az, hogy a három legsúlyosabb bűn, a gyilkosság, bálványimádás és a házasság törés. Azt mondja, hogy inkább halljak meg, csak ezt ne történjen meg. Viszont milyen érdekes, ugye a Mózes 5. könyvében ott van a vállás, ugye, és azt mondja, hogy a férfi, persze szigorúan csak a férfi, ha nem találja kedvére valónak, vagy valami ellenszenves talál benne, ugye, akkor el lehet bocsátani. Ugye, hát ez nagyon nagy kérdés, hogy mi az, hogy ellenszenves. Ugye az egyik vonal az azt mondja, hogy hát csak a hűtlenség esetén. A másik az felsorolja, elsózta az ételt, nem fette be a fejét, férfiakkal beszélt, kiszólt neki, hogy csukd be az ajtót, már férfiakkal beszélt, ugye. Tiszteletlenül szólt a férje szüleiről, ugye ebben mi minden van bemondatban, anyós probléma, ugye, például. Vagy a szomszédban is hallották a hangját. Hát ez egy más kérdés. De, tehát minden esetre azért, ugye most ennek azért inkább a tragikus oldalát nézzük, ugye, hogy milyen módon oldották meg ezt a nagyon szigorú, nagyon puritánnak tűnő férfi-nő kapcsolatot, tehát úgy, hogy annyiszor vált, annyiszor akart, persze, csak a férfi. Ugye a római birodalom is érdekes, mert a régi köztársaság idején nem ismerték ezt. Tehát ilyen nem volt, hogy elváltak. Aztán a császárság ezt is meghozta, sőt, ugye fölszabadította a nőket erre, és elindult a vállás hullám volt a birodalomba. A görögök pedig már évszázadok óta vallják, ugye az egyik ilyen gondolkodó szónok följegyzik ezt a mondását, hogy a prostituáltak szórakoztatnak, a szerető az arra való, hogy ugye kielégítse a testi vágyainkat, a feleség meg gyereket szül és vezeti a háztartást. 400 évvel Krisztus előtt ez már bevett. Ez így összetalálkozott a birodalomnak az erkölcseivel. Hát el lehet gondolni, tehát amíg egy férfi gondoskodott a családjáról, és annyi házasságon kívüli kapcsolata volt, amennyit csak akart. Senkit nem izgatott, sőt, természetes, normális dolognak tartották. És a keresztény erkölcs így az meglepően új, és meglepő, és megdöbbentő, új a házastársi hűség, a család védelme, ugye, hogy a szentség és tisztaság az erre a területre is érvényes, sőt, föl kellett fedezni, hogy a házastárs, a nő és a család védelme mellett ugye a szerelem is védendő, a tiszta szerelem, annak az összes ajándékával, ugye mit mond az énekek éneke, bizony erős a szeretet szerelem, mint a halál, legyőzhetetlen a szenvedély, akár a sír, úgy lobog, mint a lobogó tűz, mint az Úrnak lángja. Hát nem keverjük össze, némelykor van ilyen tévedés, hogy összekeverik a szerelem lángját az Úrnak lángjával, de olyan hasonló, közel van hozzá, és ez azt jelenti, hogy nem tévesztem össze, ugye, és nem engedem összevegyülni a kor szabadjára engedett démonaival, a kívánság szenvedélyével, mint a pogányok, akik nem ismerik az Isten, nem ismerik azt, hogy mi az, hogy szent, mi az, hogy tiszta. Ugye a kettő közt különbséget kell tenni a kor erkölcse között, mert nem tisztátalanságra hívott el minket az Istenem, megszentelődésre. De hol tartunk ma? Hát ugye most címkézhetném a kort, hogy a keresztény kultúrkör ebben a kérdésben döntően megváltozik, hogy a nők önrendelkezési joga és minden, ami emögött van, ezt nem hiszem, hogy nagyon kell részleteznem, ezeket a viszonyokat megváltoztatta. Talán ezt lehet mondani, hogy ez az általános norma, hogy élünk együtt, aztán ha mégis gyermekünk lesz, vagy gyermekeink, akkor azért még nagyjából összeházasodnak. Ugye én mindig ezzel szembesülök, és bíztatom, igen, tessék összeházasodni minél előbb. De mintha a régi, a kereszténység előtti morál tért volna vissza, új ruhában, új szövegekkel, de ugyanarról van szó, egy ilyen birodalmi morálról van szó, tehát nagyon nagy a nyomás a keresztényeken, nagyon nagy a nyomás a családokon, a házastársakon, a fiatalokon kiváltképpen, és igenis ez hitvallás kérdése, egyben a megszentelődés alapkérdése világos, hogy egy nem keresztény prüdériára hívott el minket az Isten, hanem arra, hogy megszentelődjünk ebben és ezekben a dolgokban is. Aztán így folytatja szinte váratlanul, senki túlkapásra ne vetemedjen és ne csalja meg testvérét semmiféle ügyben. Ugye közel van a két terület, nem véletlen ezután az anyagi dolgok jönnek. Ugye eszembe jutott, azt hiszem Jókai írta, hogy ahol a pénz nem Isten című regényt, ez most inkább csak aláhúzza, hogy már mindig is az volt, ugye? A pénz mindig is az Isten volt. És itt inkább az üzletre kell gondolni, ugye szintén az Isten felség területe a megszentelődés ható körébe tartozik, különösen ez a kifejezés, hogy túlkapás, ugye nem arról van szó, hogy én üzletelek és van nyereségem, ez nem túlkapás. Túlkapás, amikor akit becsapok. Szándékosan, tudatosan. A görög világban ez különösen ment, hogy az üzletbe be lehet csapni. Hát, ha be lehet csapni, akkor csapjuk be. Ugye a keresztény lett, és ott van egy keresztény, van egy ilyen kedves, tudatlan keresztény testvérem, hogy bizniszelünk, hát a pénz az pénz, ugye, akkor becsaphatom, szóval nem. Az is a megszentelődéshez tartozik, nem csapjuk be egymást. És azt gondolom, hogy ez a túlkapás, ez beépült valóban a világunkba, a strukturális beépülés az, hogy rengeteg ember átéljük, ugye becsapatott, ha lehet ezt mondani, ugye nem fogadhatjuk ezt el, persze kis emberek vagyunk, mit tehetünk, azt gondolom, hogy igenis hallatni kell a szavunkat, ebben a kérdésben igenis meg kell nevezni a bűnt, és inthetjük profétai tisztünknél fogva felelősöket, hogy ne csapják be a járatlan embert ebben a nagyon bonyolult világban, becsapni ez bűn. Isten ítélete alá kerül. Nem azt mondom, hogy mi már alig várjuk, hogy most az Isten ítélete végigverjen rajtunk, és majd jó kinevetjük őket, de nagyon komolyan figyelmeztet Pál, hogy Isten ítélete alá fog kerülni az, hogy úgymond túlkapásokkal szerzi a vagyonát. A harmadik terület a testvér szeretet. A Tesszalonikai gyülekezet, ez egy nagyon érdekes gyülekezet volt, mert még nem szakadtak pártokra. Ez fiatal gyülekezet, még nem klikesedtek igazán, sőt, kisugározta ezt a lelkületet, ezt az összetartó meleg lelkületet egész Macedóniára, ugye jöttek látogatóba, szétvitték a jó hírét a gyülekezetnek, és azt mondja, hogy Isten tanította az egymás iránti szeretetre. Igen, megértették, és megélték, hogy több, mint szimpatikus, több, mint testvér szeretet, Philadelphia, ugye, hanem egy magasabb rendű szeretet, az agapé, ismerjük ezt a szót, ugye, amely Istentől adatik, és átjárja ezeket az emberi szeretet kapcsolatokat, megújítja, korrigálja, és nem engedi kiégni, akkor vagyunk Istentől tanítottak, és ennek a szeretet közösségnek a hátterében egy hitében megújuló, hálás, imádkozó közösség van, amelyik rákapcsolódik az Isten szeretet forrására, és azt továbbadja. Ez a keresztények nagy kincse, a szeretet közösség, amiben egyben befogadó és örvendező közösség, ami gyülekezetünknek is nagy lehetősége, és abban még növekedni, fejlődni lehet, hiszen megvannak a különböző kis házi köreink, imakörök, de milyen jó lenne, hogyha föl tudnánk úgy növekedni ebben, hogy ugye a gyülekezet közösséges, ilyen imádkozó közösségé válna egészében is. A negyedik terület röviden a munka. Nagyon sajátos gondolat, miatt szól róla az apostol, a tesszalonikai gyülekezet az nagyon-nagyon azt hitte, hogy még az ő életükben, sőt, nagyon rövid időn belül visszajön Krisztus, és ezért némelyek úgy gondolták, hogy nem érdemes már dolgozni. És ennek nagyon-nagyon sok rossz következménye lett, ugye a szabad polgár amúgy is alantas dolognak tartotta a kétkezi munkát, ugye, ott kezdődött az ember, hogy volt legalább egy rabszolgája, az már eltartotta. Tehát felesleges bármit csinálni, és ennek következtében ilyen csellengő, lelkesedő emberek jöttek, mentek a gyülekezetbe, nem dolgoztak, mindenhova bementek, össze-vissza beszéltek, föllazították a közösséget, hordták a híreket, ugye hetet havat összehordtak, beavatkoztak a más dolgába, és közben elvárták őket, hogy eltartsák őket. Ugye? Tehát mindjárt jön a Krisztus, akkor úgyis mindegy, és ugye Pál ezért mondja azt, hogy azt mondja, csendesen élni, és a maga dolgával foglalkozni. Hát ugye ez aztán egy nagyon egyszerű mondat, hogy foglalkozza maga dolgával, ez még csúnyán is hangozhat, mikor valakit elutasítunk, hogy ne avatkozz be, de a más dolgába beavatkozni az legalább olyan csúnya dolog, és azt is dolgozz a saját kezeddel a betevőért. Ugye ez a mindenkori helyes magatartás, akár közel van az Úr, akár távol, ismerjük ezt a sokat idézett Luther-mondást, mit csinálnál, tudnád, hogy holnap itt a világ véges, és ültetnék egy diófát. Ugye? Hát ültessük, végezzük a feladatunkat csendesen, és ne szoruljunk senkire azáltal, hogy valami módon föllazul az életünk. És végül itt egy fontos megjegyzés ebben a felsorolásban, a kívülvalók iránt tisztességesen viselkedjetek. Hát miért érdekes ez? Hát olyan evidens. Aztán kicsit belegondoltam, és megértettem, hogy a keresztények a nem keresztényekkel nem hogy találkoznak, hát itt nincsenek. Hát az utcán találkozunk, kint találkozunk. A nem keresztényekkel a világba találkozunk, tehát onnan tudják meg a nem keresztények, hogy milyenek a keresztények. Nem úgy, hogy ide eljönnek és megnézik, mert ide nem jönnek, hanem kint. Ahogyan a világban viselkedik, beszél, dolgozik, amilyen a családi élete, amilyen az egész habitusa, mindene, abból veszi le a világ, ugye, idézőjelbe téve, a pénzügyeiből, közösségéből, a munkájából, az emberi kapcsolatainak a minőségéből, hogy milyenek is a keresztények. Hát úgy gondolom, hogy igen, elegendő feladat, és nagyon nagy hozama van, ha csak ezekre a területekre odafigyelünk, hiszen számos más dologra is áthat és rendezi az életünket. Az Úr asztala megterítetett, és kínálja az Isten az ő kegyelmét, ugye fogadalmat teszünk a megszentelt életre, hogy a következő etapig, következő hónapig legalább addig tartson ez ki, és aztán megint idejöhetünk, és megint megújíthatjuk ezt a fogadalmat, növekedhetünk. Megszentelődés az azt jelenti, hogy minket először az Isten maga megszentelt, kivett, elválasztott, ugye, abból, amit úgy hívunk, hogy világ, és nekünk ezért vannak hálaadásból fakadó feladataink megszentelődni, növekedni a megszentelődésben. Isten adja hozzá az ő szent lelkét, erejét és igéjét. Amen. Keressük ki a 215. ének első-második versét, és egyben az úrvacsorára való készülődésünk is legyen 215. első-második. Eltévedtem, mint ki. Szeretteim, hallgassuk meg, miképpen szereztem Úrunk Jézus Krisztus úri szent vacsorát. Elingadja ezt Pál apostol az első korintusi levélben a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret és hálát adva megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is ezt mondván, e poháram az új testamentum az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret, és isszátok e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. A magunk megvizsgálása bűnbánó imádságban történik, hajtsuk meg a fejünket eképpen. Mennyei édesatyánk, fájlaljuk a bűnrontását, mely halált, betegséget, háborút, gyűlölséget, tisztátalanságot és szenvedést hozott a mi életünkbe. Fájlaljuk az erőtelenségünket a hitben, mert fájlaljuk az erőtelenségünket kicsiny hitűségünkben, engedetlenségünkben, mindez, ami hűtlenségünk miatt van. Eléd bevisszük egyen-egyenként ezeket a dolgokat, és különösképpen azt, ami a leginkább megrontja életünket. Annyi mindent be tudunk vallani, de az igazságot tudjuk a legkevésbé. De most azt is tudjuk, hogy gyermekes dolog elrejteni előled bármit. Te nem büntetni akarsz, hanem meg akarod szüntetni a bűneinket. El akarod venni azt, megtisztítani, megújítani, megtölteni bennünket szent lelkeddel, megtölteni bennünket a te erőddel és örömöddel. Urunk Istenünk, azt is bevalljuk, hogy az örömre való képességünk sincs meg. Sokkal inkább ragaszkodunk a nyomorúságainkhoz, mint a szakadt ruháinkhoz, és mégis hordani akarjuk ezokat. Kérünk téged, hogy segíts bennünket arra, hogy igaz bűnbánatba jussunk. Akár a gondolataink, akár szavaink, akár tetteink, akár mulasztásaink által felhalmozott bűneinkben. Így kérünk téged, hallgass meg a mi imádságunkat. Most pedig együtt mondjuk el a mi imádságunkat a következőképpen. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újíts meg bennem. Amen. Megvallottuk a mi hitünket, a sákramentum kiszolgálásakor megvallottuk a mi nagy bűneinket, a keresztény hitünket is megvallottuk. Most Anyaszentegyházunk rendje szerint intézek néhány kérdést, melyre hallható szóval és lelkiismeretesen válaszoljunk. Először is kérdezem, hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Ígérem és fogadom. Mindezeket veletek együtt én is hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak méltatlan, de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek bűneiteknek bocsánatát, melyet megáld a mi Úrunk ingyen kegyelméből, a Jézus vérének érdeméért, hitáltal mindnyájunknak. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és megszokott rendben járuljunk az Úr asztalához. A 440. dicséretünkkel kezdjük. Gyer, lássuk az Úr keresztjét, és aztán folytatjuk a 400, vagy a 459-esen, igen.
Amen.
Szeretett testvéreim, így szereztem Urunk Jézus Krisztus utolsó vacsorát, így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, reformátorok, hitvalló őseink, és így éltünk vele Isten kegyelméből most mi is. Mielőtt elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban, ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt viseljétek magatokat a ti keresztényi rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, melyet kijelentett és hozzátok megbizonyított a Krisztus Jézusban. Most pedig meghajtjuk a fejünket háladó imádságban eképpen. Úr Jézus Krisztus, megköszönjük néked azt, hogy te adtad önmagad, és mindig újra és újra körbejárjuk ezt a titkot, és felteszik a kérdést, hogy vajon mi az, ami indokoltá tette, hogy érettünk áldozatot hoz, és nem találunk semmit, csak azt a szeretetet, amely belőled árad, és amely feltétel nélküli, és amely képes megváltoztatni, ami megkeményedett szívünket, betölteni, ami megüresedett szívünket, és minden áldásoddal és ajándékoddal örvendező emberekké tud tenni. Hagy könyörögjünk, hogy úgy mehessünk el innen fogadalom tételünkkel, hogy valóban, amikor kilépünk külső világba, a nem keresztény világba, nem az otthonunk igazán, akkor mindazt, amit kaptunk most tőled, tudjuk ajándékozni, továbbadni. Így kérünk téged, áld meg te népedet, te gyülekezeted, áld meg azokat az embereket, akik rászorulnak, segítségre, legyen az anyagi, legyen az lelki, áld meg a mi munkálkodásunkat ebben a világban. Könyörgünk az intézményeinkért, óvodáért, az iskoláért, és most különösen könyörgünk a felelősekért, akiknek dönteni kell, akik tanítanak, akik idejüket, erejüket, szakértelmüket adják, úgy, hogy ez a gyermekek számára eleden legyen, hogy növekedhessenek, hogy életben megállják a helyüket, és köszönjük, hogy a mi iskolánkban lelki nevelés is folyik, áld meg azoknak a munkáját is, akik ezt végzik, így légy velünk, hallgass meg a mi imádságunkat. És különösen könyörgünk most édesatyánk azokért, akiknek folytatás nehéz, a gyászolókért, a megszomorodott szívűekért, hogy vigasztald meg őket a te igéddel, te vigasztaló lelkeddel, töltsd be az ő életüket, mutasd meg a további irányt, őrizd meg őket, és őrizd meg mindnyájunkat. Te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. És pedig együtt mondjuk el az Úrtól tanult imádságot, eképpen mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, testvéreim, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem azt, hogy ugye lassan még nem indulnak be, mert megvárjuk az iskolai órarendek kialakulását, sok minden, de be fog indulni a konfirmáció. Ifjúsági bibliaóra pénteken 17 órakor van. Hittanórák még egyenőre nyári szüneten. És hirdettem, hogy jövő vasárnap délelőtt 10-kor befogadó istentisztelet van ugye az első osztályoknak, a három első osztályunknak, és ugyanakkor párhuzamosan istentisztelet van kint a szőlőskertben is, ugye, ami kicsit ifjúsági rendhagyó istentisztelet, tehát így el fogunk férni, hogyha ott is leszünk, meg itt is leszünk. Ma délután 5 órakor van az iskolai évnyitó. Erre mindenki szeretettel várunk, elég nagy terület van, úgyhogy elférni éppen elférünk. Ez most már a második évnyitó lesz, nagyon fontos, hogy érezze az iskola is, hogy a gyülekezet számára mennyire fontos az iskola. A mai istentiszteleten Balla Csaba testvérünk olvasta fel az ígét. Megkereszteltük Szalai Emesét, Hodor Krisztina és Szalai Péter gyermekét, valamint Sábán Aliát, Ádám Krisztina és Mohamed Sábán gyermekét. Szeretettel fogadjuk őket a gyülekezetünk közösségében. Augusztus 31-én esküdtek örök hűséget egymásnak Mara Ágnes, Anna Mária és Polácsek György. Isten áldását kérjük a házasságukra. Utolsó útjára kísértük ki, de elmúlt héten több alkalommal is testvéreket. Először is Szilárdné Galambölgyi Krisztinát, Galambölgyi Zsuzsannát, 45 éves korában, nagyon szomorú esemény, az ige, melynek alapján a feltámadás evangéliumát hirdettük, a 73. Zsoltár, ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és az én örökségem te vagy, ó Isten, mind örökké. Ugyancsak végső búcsút vettünk Csányi Sándorné Hőpesi Margittól 90 éves korába. A textus Jób 5. részéből érett korban térsz a koporsóba, amint a maga idején takarítatik be a learatott gabona, és harmadszorra pedig elbúcsúztattuk dr. Kalászi Pálné Patkó Herminát 86 éves korában. 103. Zsoltár alapján hirdettük az evangéliumot, mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik arról, hogy mi por vagyunk, az embernek napi olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága, hogy a szél megy rajta keresztül, nincs többé, még csak a helye sem ismeri többé azt. A megszomorodott szívekre kérjük Isten vigasztalását, és a gyülekezet imádságba szeretetébe ajánljuk a gyászolókat. De átadom a hirdetés gondnok úrnak, de egy dolgot majd, amikor a koncertről van szó, akkor még szeretnék szólni. Nincs a hirdetésben, de akkor is kell.
Kedves testvérek, szeretettel köszöntök mindenkit, így a tanév kezdetekor. Mi már kicsit hamarabb kezdtük a tanévet az iskolából, legalábbis azok, akik itt voltak. Augusztus 28-30-án délután 4 órakor volt a iskolánk első családjainak közös bográcsozása, mintegy 230 részvevő volt, ami szerintem elég jó aránya 79 elsőshöz képest. Köszönjük a gyülekezet segítőinek a támogatását, hiszen ez elég nagy bográcsok kellettek. Az iskolai tanévnyitó ma 5 órakor lesz az iskolában, mindenki szeretettel várunk, és egybe kérjük azokat is, akik nem ebbe az iskolába jelentkeznek, hanem máshova, de gyülekezeti tagok, és akiknek a gyereke nem elsős vagy ötödikes, mert ott már nyilatkozni kellett, hogy jelentkezzenek a fakultatív hitoktatásra, tehát ugye a továbbra is fakultatív hitoktatás van a másodiktól negyedik osztályig, illetve a hatodik osztály fölöttiekbe, illetve jól tudom, kilencedik osztályba is már egyébként lehet délelőtti órarendbe a hitoktatást tenni. Az elsősöknek és ötödikeseknek a református hitoktatás már megszerzésre került, tehát ott az órabeosztás az már megvan. De a többieknél nagyon fontos, hogy kérjük el a jelentkezési lapot, ezt minden iskolába a hitoktatóink eljuttatták, tehát ha véletlenül esetleg elfelejtené az iskolai igazgató vagy az osztályfőnök, akkor segítsünk nekik, hogy visszaemlékezzenek rá, hogy a református gyerekeknek hozzák ki a hitoktatás jelentkezési lapot. Ebben egyébként együttműködünk a kerületi összes többi keresztény felekezettel, történelmi felekezettel. Szeptember 7-en, 8-án kerül sor a szőlőskert programra. A szokás szerint a büfébe, pakolásba, kreatív programba egyaránt számítunk a régi és az új gyülekezeti tagok segítségére. A büfészolgálatra, illetve a süteménysütésre lehet jelentkezni Jani Marianna diakonusunknál, illetve Csűrös Varga Vanda beosztott lelkészünknél. Nyilván minél többen segítünk, annál kevesebb jut egy főre. Egybe kérjük azokat, akik egy-egy ilyen területet koordinálnak, illetve aki szívesen bekapcsolódik, hogy jöjjenek el a KEDD 7 órakor kezdődő presbiteri gyűlésre. Tehát a Biblia óra után lesz presbiteri gyűlés, és ott fogjuk egyeztetni a szőlőskerttel kapcsolatos teendőket. Jövő vasárnap, szeptember 8-án, tehát a templomban lesz az első tanulóik befogadó istentisztelete, illetve a szőlőskertnél szokás szerint lesz rendhagyó istentisztelet a sátorban. Szeptember 11-én este 6 órára várjuk azokat, akik szeretnének bekapcsolódni a gyülekezet látogató szolgálatába, és azokat is, akik részt vesznek benne. Szeptember 14-ére evezős túrát szervez Dávid András testvérünk, jelentkezni nála, illetve Csűrös Varga Vanda, Vandánál lehet beosztott lelkésznél, körülbelül 1000 forint plusz fő a költség, illetve a busz, ami a jelentkezéstől is függ, úgyhogy ezért kérjük, hogy aki lehet, azt tudjon, jelentkezzen még ma. Őszi koncertjeink is lesznek, és majd tisztelet úr fogja ezt mindjárt hirdetni, illetve fontos az, hogy szokás szerint pólókat lehet kapni a kiáratnál, ugyan itt már a nyári szezonnak vége van, de úgy látom, hogy elég jó az idő, illetve hát az iskolákban is, meg a mindenféle hittanos programokban is jó az, hogyha így együtt jelenünk meg ebbe a nyárvégi borfesztiválos programban is jó, hogyha úgy jelezzük, hogy a Budafokon vannak reformátusok. Köszönöm szépen.
Szépen azért kértem, bár még ugye messze van ebben a két koncert, az egyik a szeptember végi vasárnap este 6-kor, a másik október első vasárnapján, mert talán már jeleztem is, hogy mind a kettő koncert egészen különleges és kiemelkedő, mert olyan szintű zenészek vállaltak el, itt a Barokk Fesztivál kapcsán eljönnek Budafokra is, nyilván ez a Marcinak az ismerettsége, ezek közül, aki mind a kettő kiemelkedő, meg egyetemi tanárok, nem, Zeneakadémián, de az októberi is, de hát a szeptember végig is persze, de az októberi az nem lesz még egyszer ebbe az életbe, a gyülekezetünkbe, akiről mondtam, hogy Nicolas Pál világ talán egyik legnagyobb csembalistája, az első háromban biztos benne van, ami két szép szemünkért ide eljön és lead egy koncertet nekünk csembalón. Tehát eljönni az nem arra az, hogy van kedvem, ez szent kötelesség, ugye? És hát majd a szakma is valószínűleg meg fog jelenni. Tehát ő egyszerűen barátságból, a Marci kedvéért, meg azért, mert egyszer itt már tartott a mi templomunkban egy mesterkurzust, mert nem volt, aki befogadja. Ez volt a mi szerencsénk, és akkor is egy kicsit már játszott nekünk. Hát kérem szépen, kijáratnál van plakát mind a két koncertre. Hát ez elég sűrű, mert egymás után jön egy-egy hétvégén. Ezt vigyük el magunkkal, és szép csendben azért hívogassunk erre, mind a kettőre, mert mind a kettő rendkívüli. A blokkflöjtés hölgy, az azt hiszem tavaly már játszott itt, és emlékszünk rá, hogy egészen rendkívüli volt az a koncert is, amikor ő játszott. Tehát ezt csak azért szeretném aláhúzni, mert most hogy hívjákra koncentrálunk, ugye, a szőlőskertre, de a hátsó agyunkban ennek ott kell lenni, hogy nem éghetünk be. Tehát egyszerűen nincs. A lehetőséget kizárom. Jó, akkor köszönöm szépen, és keressük meg a 195. énekünket befejezésül, és énekeljük. Áldjuk Istent végével. Thank you. minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és álhatatosakká. Ővé a dicsőség és a hatalom örökön örökké. Amen. Áldás békesség.